Kutyugó. Minden reggel forrón tálaljuk.
Kutyugó az éter koffein.
És akkor, amit már a beköszönőben is említettük, ebben az órában, illetve az elkövetkező 10-15 percben egy nagyon különleges expedícióról fogunk beszélgetni, főként a szakember fog beszélgetni. Hát szeretettel köszöntjük a stúdiónkban dr. Mari László geográfust, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanárát, és köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Üdvözlök mindenkit, és megtiszteltetés, hogy itt lehetek.
Az apropó ugye, aminek kapcsán beszélgetünk, hogy ma délután lesz egy előadás Csíkszeredában is, 19 óra 30 perctől, ma este jobban mondva, a Segítő Mária Gimnázium kollégiumának dísztermében, ahol egy különleges expedíciót fognak bemutatni képekben, szavakban is, ahogyan ezt még lehet. Méghozzá egy olyan expedíciót, amely a bolygó legmagasabb vulkánjához vagy vulkánjánál történt, hogy arra gondolom ezt a
expedíció a bolygó legmagasabb vulkánjához, Dél-Amerikában, Chile és Argentina határán található. Ojos del Salado, jól mondom?
Teljesen jó.
Kicsit az az érzésem van, mintha én lennék a kis herceg, mikor ezeket hallgatom, nem tudom, ott voltak ilyen kis vulkános kis bolygók. Milyen érzése van az embernek, amikor felmegy egy ilyen magasságra?
Hát itt sok mindenről lehet beszélni, ugye ez az Ojos del Salado, ugye a legmagasabb mit is jelent, ez 6893 méter, és ugye ez Chile legmagasabb csúcsa. Évente kb. 80 ember mássza meg, kimondottan azért, hogy hegyet másszanak, és ez már egy hegymászó teljesítmény, viszont mi nem ezért mentünk, hanem azért, mert ez egy roppant extrém terület, a száraz Andoknak egy csúcsa, és azért extrém, mert száraz, szeles, és ezért nem alakult ki jégtakaró rajta. Tehát itt az elméleti hóhatár az 7000 méteren húzódik, tehát magasabban, mint a hegy, és minket ez azért érdekelt, mert hogyha nincsen jégtakaró, akkor az ott lévő kőzetanyagban lévő víz az megfagy, és úgynevezett örökfagyott területek alakulnak ki. Ezen jó magyar szó, hogy örökfagy természetesen nem örök, de hosszú éveken keresztül nem enged fel, és az expedíció célja az, hogy vizsgáljuk azt, hogy hogyan olvad, illetve fagy újra ez a réteg, mégpedig úgy, hogy különféle magassági szintekbe műszereket ástunk el, meg folyamatosan gyűjtik az adatokat éveken keresztül. Ez az expedíció első szakasza erről szólt, hogy kiválasszuk a megfelelő helyeket, és elássuk ezeket a műszereket, és 2014-ben megyünk majd kiolvasni az adatokat. Tehát amíg az emberek jelentős része hegymászok, akik ide jönnek, azzal vannak elfoglalva, hogy feljussanak a hegyre, mi, nekünk ez egy mellékes dolog volt, és helyette mondjuk egy egész furcsa magasságokban 4200 méteren, 5200 méteren, 5800 méteren, 6750 méteren és 6893 méteren elkezdtünk ásni és műszereket telepíteni.
Mondjuk azt már lehet tudni, hogy mennyi idős az a legrégebbi minta, amit találtak?
Itt mi még nem korral gondolkodunk, hanem itt tényleg a fagyott réteg változás érdekel minket. Maga a tűzhány egyébként nem aktív. Az utolsó kitörése az több ezer évvel ezelőtt volt. Az aktivitást az jelzi, hogy azért van olyan krátere, amiből gőzök szállnak fel, ezeket fumaruláknak hívják, ezek kísérő vulkáni jelenségek.
Milyen érzése van az embernek, amikor fent van ott ebben a magasságban? Egyáltalán hogy kell elképzelni ott az életet, a létet?
Hát, vagy mibe öltöznek be, vagy mi? Igen.
Szóval ezt úgy kell elképzelni, hogy a legközelebbi vízvételi hely az 250 kilométerre van.
Tehát jó.
Úgy kell elindulni, terepjárókat béreltünk, és két hetet voltunk fönt, és mindent magunkkal kellett vinni, üzemanyag, élelmiszer, víz. Élelmiszerre a nagy gond nincs, mert ebben magasságban az ember nem lesz igazán éhes, hiszen ugye egyre magasabbra megyünk, és azzal van az ember elfoglalva, hogy túlélje valahogy ezt a magasságot. Mondjuk itt Csíkszeredában a hőmérsékleti értékek elég szélsőségesek szoktak lenni. Most kellemes meleg az idő, hiszen mondjuk 5200 méteren én a sátorban mértem a belső hőmérsékletet, az mínusz 10 fok volt, ez az alvási hőmérséklet. És ez még nem nagy magasság. Amikor 5800 méterről a hegyre indultunk, ott van egy konténer, ami viszonylag meleg, tehát ott a fagypont körül hőmérséklet van. Úgy kell elképzelni az indulást, hogy azt hajnali 3-kor sötétben indulunk, hogy felérjünk a hegy csúcsára. Akkor megbeszéltük, hogy vezényszóra mindenki úgy lép ki már, hogy ne kelljen egymásra várni. Ez azt jelenti, hogy több ruharéteg, dupla bakancs, pehelykabát.
Dupla bakancs, az mit jelent?
A dupla bakancs az azt jelenti, hogy egy szimpla bakancsban az ember lába elfagy. Tehát ezek a dupla bakancsok, ez van egy betét, és ezzel egy műanyag bakancsba lépünk be. És ebben még különféle hőszigetelési technikák vannak. Dupla kesztyű is van, hiszen van egy ötújas rajta, pedig egy olyan kesztyű réteg, ami a hidegnek ellenáll. Mire lehet számítani, ha rossz idő van, mondjuk kint van mínusz 25 fok, és hogyha szél is fúj, akkor mondjuk a hőérzet a mínusz 40 és mínusz 50 fok között van, és ebben kell indulni felfelé. Ha szerencsénk van, amire nap fel kell, és netán eláll a szél, akkor kellemes meleg lesz, akkor mínusz 20 fok körül hőmérséklet van, de már kényelmesen lehet mászni felfelé. Ez azt jelenti, hogy maszk van rajtunk, hiszen ugye az ember kiálló részeink, az orra, fül, az simán elfagy ebben a magasságban.
Mínusz 10 fok alvási hőmérséklet, én itt körülbelül leakadtam.
Ez már hibernáció,
azon,
nem
igen,
alvás.
Igen, tehát azon gondolkodom, hogy otthon most így ilyenkor olyan 21-22 fok van, vagy nekem az esik jól, amikor alszom, hogy jó meleg legyen, biztonságos. Mínusz 10 fokban hogy lehet aludni? Mibe öltöznek be?
Hát úgy lehet, hogy vannak speciális hálózsákok. Én például egy olyan hálózsákot vittem, ami mínusz 30 fokig azt lehet mondani, hogy alvásképes benne az ember.
De gondolom, hogy pehelykönnyű, tehát simán felviszi az ember a hátán a saját szokmókját, ugye?
Hát ugye ez a pehelykönnyű, ez azért azt jelenti, hogy szerencsére 5200 méterig terepjáróka fel lehet jönni. Ez egy olyan különleges hely, hogy például az autós magassági rekordot itt tartják, vagy a motoros magassági rekordot itt tartják, és csak 5200 métertől kellett a saját holmunkat felvinni. Nem úgy kell elképzelni egy ilyen túrát, hogy az ember szépen fölmegy a hegyre és visszajön, hiszen itt lépcsőfokok vannak, aklimatizálódni kell, mert hogyha tengerszintről hirtelen fölmegyünk 4000 méterre, akkor ott általában vége is az útnak. Nagyon sok ilyen helyi utazási iroda van, aki hirdeti, hogy meg lehet mászni velük az Ózder szaládot, és eleve úgy készülnek, hogy nem mennek 5000 méter fölé, mert gyorsan viszik az utasokat, és úgy is kidőlnek, és az utasok kérik, hogy visszaforduljanak. Tehát itt úgy kell felépíteni egy ilyen expedíciót, hogy elegendő időt kell biztosítani az akklimatizációra. Először fölmegyünk 4000 méterre, onnan föl 4900-re, és visszamegyünk 4000-re aludni. Következő nap fölmegyünk mondjuk 4900 méterre, onnan tovább megyünk 5500-ra, majd vissza 4900-ra. Tehát egy lépcsőfokok vannak, hogy mindig magasabbra kell fölmegyünk napközben, mint ahol alszunk, és így a szervezet hozzászokik, és lehet bírni. Ha valaki gyorsan megy, akkor sajnos nagyon durva dolgok lehetnek. Mi is mentettünk argentinokat, akik gyorsan mentek. Szóval veszélyes, nagyon gyorsan ment, de hogyha az ember tudja, hogy milyen tempóban mehet és felkészül, akkor azt mondom, hogy egy átlag ember, mondjuk az átlagnak a felső szintje, az el tud menni ezekre a helyekre.
Egy szakma iránt elkötelezett szakembertől butaság azt kérdezni, hogy miért vállal ilyen expedíciókat, de azért mégis megkérdezem öntől.
Hát erre azt tudom mondani, hogy minél extrémebb helyre lehet menni, mi nagyon szívesen megyünk. Az én kedvenc helyem a sivatagok és a jeges területek, mert hogyha mondjuk geomorfológiával vagy földfelszín alattannal foglalkozunk, akkor az a lényeg, hogy olyan területen járjunk, ahol nincsen növényzet és talaj, mert akkor látjuk az eredeti formákat. Átlag ember azt mondja, hogy hát ezek őrültek, mit keresnek ilyen helyen, meg azt mondjuk, hogy végre valami jó helyre jutottunk. És ez egy olyan hely a Földön, amit soha nem vizsgáltak. Tehát minden szakirodalomban azt lehet olvasni, hogy a legextrémebb, de nincsenek adatok róla. Egyébként európaiak azok elég aktívak, hiszen az első megmászók a lengyelek voltak, a lengyel expedíció mászott fel először erre a hegyre. A helyiek nem foglalkoznak a kutatással, mert Chilében az egyetemek nagy része érc kutatásra foglalkozik. Felvettük a kapcsolatot a helyi egyetem, és mondták, hogy nagyon érdekli őket a téma. Hát de amikor mi megyünk, az nekik a nyári szünet, és akkor eszükbe nincs mondjuk hegyre menni. Tehát érdekli őket, hogy mit mérünk, adjuk majd az adatokat, működjünk együtt, de az, hogy ők följönnek a hegyre, az mondjuk lehetetlen. A legtöbb kutató egyébként Európából megy, osztrákok, németek, franciák, mert annyi ismeretlen hely van még ezen a területen, hogy bőven van mit kutatni.
Egyébként úgy világszinten mennyire van egy ilyen térképünk az ilyen helyekről, a már nem aktív vulkánokról, vagy az olyan hegyekről, amelyeken még nem kutattak, még nem másztak, még nincsenek konkrét adatok?
Ember azt gondolná, hogy a Földet már annyira ismerik, hogy nincs olyan nap
alatt. Igen, ezt gondolnánk.
Pedig van, mert főként ezek az extrém területek, ahova eleve eljutni is nehéz. Itt sokan, akik itt jártak, arra koncentrálnak, hogy átéljék. Például egy jó példa, ugye a Párizs-Dakar, ami most már áttevődött Dél-Amerikába, az átmegy ezen a területen, de úgy, hogy nincs verseny, mert olyan nagy magasság van, hogy félnek attól, hogyha valaki eltéved, nem tudják megmenteni. Mm-hmm. Tehát 4000 méteres magasságban gyorsan átviszik az egész mezőnyt, eszükbe nem jut, hogy megálljanak és kiszálljanak, hiszen nincsenek akklimatizálódva. Tehát még bőven van mit kutatni, csak meg kell találni a témát. Ennek a kutatásnak az érdekessége az, hogy ilyen jellegű kutatás, ami klímavizsgálatot jelent, nincs ebben a térségben.
Azt mondta itt egyébként, mielőtt elkezdtünk a rádióban beszélgetni, hogy a globalizációs folyamat kapcsán, vagy globalizálódás kapcsán, globalizálódás és globális felmelegedés nem ugyanaz, igen, ezt összekevertem, tehát a globális felmelegedés kapcsán derülhetnek ki új információk, ez igaz?
Igen, tehát ugye halljuk a globális felmelegedést, divatos téma, és rengetegen kutatják. láttunk sokszor előrejelzéseket, amit meteorológusok készítenek, hogy mi várható az elkövetkezendő években, de erre azt szoktam mondani, hogy annyira sok paramétert kell vizsgálni, hogy bármelyik modellre mondhatjuk azt, hogy lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem. Nincsenek konkrét mérések. Itt a mérés célja az, hogy a helyi viszonyokról legyen információnk, és hogyha a Földön sok helyen végeznek ilyen méréseket, akkor abból lehet mondjuk egy egységes képet kapni. Azt nem lehet mondani, hogy mi ezekből az eredményekből majd olyan következtetéseket tudunk levonni, ami az egész Földre jellemző, nem csak olyanokat, ami az adott térségre. De az expedíció vezetője dr. Nagy Balázs, aki szintén az ELTE-n kollégám, ő már többször volt az Antarktiszon is hasonló céllal, tehát ott is próbálunk kutatásokat végezni, illetve keressük még azokat a helyeket, ahol ez az örök fagy létezik, és ezt mérni lehet. És hogyha van egy több éves adatsorunk, ez mit jelent, hogy adatsor? Amikor 2014-ben kimegyünk, durván 250 ezer adathoz fogunk hozzájutni. Tehát úgy kell elképzelni ezeket a műszereket, hogy különféle mélységbe telepítettük a felszín alá, és ezek percenként, vagy fél óránként, ahogy beállítjuk, gyűjtik az adatokat.
Húha.
És amikor kimegyünk, ugye számítógépekkel ki tudjuk olvasni ezeket az adatokat, és ezt az adatsort tudjuk elemezni.
Feldolgozni, nem kis munka.
Gondolom, hogy a ma esti bemutató nagyon-nagyon látványos lesz. Rengeteg fotó készült, gondolom. Lehet ott szemetet találni?
Rengeteg fotó készült, úgyhogy nagyon nehéz volt azt a párat kiválogatni. Ez a pár azért ez a 100 fölött lesz, de elég gyorsan tudok beszélni, és főként arra koncentráltam, hogy itt nem a tudományos részét mutatnám be, hanem magát, ezt a tájat, hogy egyáltalán Chile ezen a részén milyen körülmények vannak, hogy élnek emberek, hol találunk élőlényeket, állatok hol élnek, és milyen a terep mondjuk ebben a magasságban. A szél hogy fúj? Ez nagyon furcsa, mert gondoljuk, hogy hát fúj a szél, az rendben van. Ha valaki földrajzszakon végez az egyetemen, ott megtanulja, hogy a szél az a durván 2 milliméteres nagyságú homokszemcsiket megmozgatja. Most itt olyan extrém terep van, hogy a 2 centis kavicsokat mozgatja a szél, csak egy adalék, hogy itt nem mértek még szélsebességet, de 1000 méterrel alacsonyabban argentin oldalon mértek szélsebességet, és ilyen közel 400 km/h széllökések vannak. Ebből el lehet képzelni, hogy milyen viszonyok vannak. Csak egy adalék, hogy az Atacama tábor az 5200 méterre van, ez egy kiépített tábor, ahol van egy konténer, van egy ranger, életmentő készülékkel, konyhasátor és WC. Na most mentünk és kérdeztük, hogy hova tűnt a WC, mondta, hogy múlt héten nagy szél volt és elfújta.
Na.
Tehát ebből lehet sejteni a szélsebességeket.
Hogyan meg a lábán az ember ilyen körülmények között?
Nekünk óriási szerencsénk volt és jó időnk volt. Tehát ilyen a mesében nincs, hogy odaérkeztünk, szép napsütés van, mindent meg tudtunk csinálni, úgyhogy hát kis szél volt. A kis szél az azt jelenti, hogy ha az ember a gerincsel kiáll, akkor azért azt lefújja, tehát nem szabad ilyen kitett helyeken menni, nem a völgyekbe kell menni. Nagy magasságban, például 2 év, amikor először mászták meg magyarok szintén ugye a földgömb terepjáró út során, akkor a csúcson úgy tudtak létezni, hogy össze voltak kötve és hasaltak, illetve ültek, mert akkor a szél volt, hogy nem lehetett felállni.
Húha.
Tehát azért ez tényleg egy extrém környezet.
Mennyi egy embernek a saját pakja, tehát a súlya? Gondolom az is hozzájárul az, hogy a szél ne vigye el hátizsákostól mindenestől.
Hát ebben a magasságban nagy súlyt nem érdemes cipelni, mert nem bírja az ember. Tehát úgy kell elképzelni, hogy 5800 méterre mi úgy telepítettük vila cuccot, hogy 2-szer fölmentünk. És akkor először meg volt, hogy mindenki felvitt, nem tudom, 5 liter vizet, konzerveket, egyebeket. A következő alkalommal megint másfit. Amikor a csúcsra megyünk, akkor az a cél, hogy minél kisebb legyen a csomag. Tehát víz van nálunk, az más kérdés, hogy van, hogy fenékig befagy a bulacs, hiába hűvédő rétegben van, tehát akkor nem nagyon iszik az ember, tehát oda minimális súlyt viszünk. Hát eleve maga a ruházatnak jelentős súlya van, ami rajtunk van. Hátizsákban mondjuk rádiónak kellene, hogy tudjunk egymással érintkezni. Nálunk ott voltak a műszerek, jégcsákány, hágóvas, stb. Tehát azért mondjuk egy olyan jó 10-15 kilós kis csomag volt nálunk.
Ilyen körülmények után szokott ön még fázni?
Ritkán, igen.
Ezért mondtam, hogy milyen kellemes idő van itt +3 fokban. Én meg reggelent ezt úgy szoktam beharangozni, hogy Úristen, de hideg van, mindenki öltözön fel. Nekem még van egy utolsó kérdésem, méghozzá az ugye, hogy nem elég, hogy az ember a geológus vagy
geográfus
vagy hasonló, hanem még hegymászónak is kell lenni ilyen körülmények között.
ez a hegy magas, de könnyű. Tehát itt kimondottan mászni nem kell. Mászás az utolsó 30 méteren van egy sziklafal, amit mászni kell, de ez egy könnyű mászásnak számít. Egyébként tüdővel és fejben kell bírni. Ezt, hogy fejben, ezt úgy értem, hogy csatlakozott hozzánk egy utazási irodának egy olyan csoportja, akiknek az volt a céljuk, hogy a föld legmagasabb tűzszárnyát elérjék. Uh-huh. És mi őket vittük fel, és voltanak itt nagyon jó fizikális állapotban volt, de a kráter peremen 6750 méteren ott leült, lám nézett, hogy te tovább, és mondta, hogy nem, mert nekem itt az a dolgom, hogy műszereket telepítsek, és akkor ült egy ideig, azt mondja, hogy én sem megyek tovább, és lement. Uh-huh. Másnap a fejét verte a falba, hogy miért nem ment tovább, és nem tudta megmagyarázni, hogy miért, fejben feladta. Tehát itt ugye fejben kell eldönteni az embernek, hogy mit tud és mit nem tud.
Akkor ez igazából egy lazan nordwalking, ugye mínusz 30-on, tehát...
Hát azért lazának nem mondanám, de elég meredek lejtők vannak, tehát azért nagyot lehet esni, hogyha az ember nem megfelelő lépéseket tesz.
A Földgömb az Expedíciós Kutatásért Alapítvány 2012. január 23-a és február 9-e között állapotfelmérő és adatgyűjtő expedíciót indított bolygónk legmagasabb vulkánjához. Az expedíció élményeiről tehát ma 2012. november 8-án este 7:30-tól a Segítő Mária Gimnázium kollégiumának dísztermében dr. Mari László geográfus, az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem tanára tart vetítéses előadást. Ez volt a kis beharangozó, bár szerintem ez egy nagyon-nagyon jó hangulatú beszélgetés
hát,
volt.
Meg kellett kérdezzük,
csak a képek hiányoztak, így van. Így
de
van.
Azt majd este megnézzük a fotókat, amit már mondta egyébként a szakember is, hogy több száz vagy száznál mindenképp több fényképük lesz, úgyhogy ez egy izgalmas vagány előadás lesz. Köszönjük szépen, hogy itt volt és elmondta nekünk mindezeket, és akkor este majd bővebben hallhatunk, reméljük, az expedícióról.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Látásra.